Hú, ez művészet?
Fú, mi jöttünk el erre?
De figyelj, de a gyereked is tud csinálni, nem?
Kettőt, csukott szemmel. Figyelj, azt nézd már meg, az mi a szó?
Jézusom! Na, kb. Ilyen, hogyha mi a Mancival elmegyünk egy kortárs kiállításra.
A kortárs művészet ugyanis megosztó. A gyűjtők sokszor a legmagasabb árat is hajlandóak megadni egy-egy kortárs munkáért, miközben a nagy közönség egy része értetlenül áll a műalkotásokat látva.
De vajon hogyan válik értékké egy-egy műalkotás, és miért pont az? Mekkora üzlet a kortárs művészet? Mennyi benne a marketing, és mennyi benne a művészeti érték? Vajon hogyan különíthető el a kettő?
És hogyan menjünk múzeumba? Mitől válhat érthetővé és élményszerűvé mindannyiunk számára egy-egy kortárs tárlat?
Szeptember elején nyílt kiállítás a Ludwig Múzeumban a Telekom kortárs művészeti gyűjteményéből Egyensúlyban címmel. Ennek apropójára kortárs művészetről beszélgetünk ma érthetően. Itt lesz velünk Winkler Nóra művészeti újságíró, aukcióvezető, Pál Tamás médiaművész és Kónya Béla restaurátor, kurátor, múzeumi szakember.
Vágjunk bele!
Az Egyensúlyban című kiállításon 60 munkát lehet megnézni a Telekom művészeti gyűjteményéből. Hogyan lehet megtalálni és megtartani az egyensúlyt egy összetett, ellentmondásokkal teli és gyakran ellentétektől terhes valóságban? Erre a kérdésre keresik a választ a javarészt közép-kelet-európai alkotók a képzőművészet nyelvén.
Ki ne vágyna erre? De hogy van az, hogy a cél közös, de nem mindig értjük, hogy mit és hogyan akar mondani a képzőművész erről? Mi közelhez például a tehén trágyából gyúrt galamnak, vagy egy szappamból készített szoborsorozatnak? Winkler Nórát kérdeztem arról, hogy ő hogyan néz meg egy kortárs tárlatot.
Ugye a kortárs műveknél sokszor előfordul az, amivel az ember találkozik, és akár ismerősök, barátok között is, de most fölhozom példának magamat, hogy vannak ugye ezek az ellenállók, hogy minek csinálta ezt, meg hát ez mi, én is tudok ilyet csinálni, meg mi az, hogy ez művészet, de hogyan lehet mégis olyan, akár olyan elmével, vagy olyan nyitottsággal bemenni egy ilyen kiállítás, egy ilyen tárlatra, hogy tényleg adjon is nekem valamit?
Ezek szerintem tök fontos, és legális, és szerethető alapkérdése. Mert igaziból, ha úgy nézed, hogy van egy kiállítás, meg van egy néző, akkor az a legfontosabb, hogy valami elinduljon az elején. És hogyha ez a valami, ez az, hogy téged ez idegesít, az már egy kapcsolat. A nyitottság itt jön be második lépcsőként, hogy azt mondjuk el tudod-e hinni, vagy el tudod-e fogadni, hogy mire egy műtárgy egy múzeumba bekerül, addigra olyan sok fontos szakmai szűrőn ment át, hogy ezt elfogadod, hogy ez nem véletlen, hogy te egy múzeumban ezzel a műtárgyal találkozol, akkor lehet, hogy képes vagy kiszedni dolgokat abból a műtárgyból, hogy végül megértsd, hogy ugyan az volt az első érzésed, hogy ez hülyeség, ki fog derülni, hogy nem az. Az volt a második érzésed, hogy ilyet te is tudnál, ki fog derülni, hogy nem. A te is tudnállal az szokott a baj lenni, hogy az emberek már egy létező műtárgy előtt érzik azt, hogy ilyet ők is tudnának. Tehát az, hogy te ma valamire ránézel, és azt mondod, hogy ezt tudod rekonstruálni, annak semmi köze ahhoz, hogy ez a művész, amikor megcsinálta, akkor ez az ő fejében mennyire volt formabontó, mennyire volt bátor, mennyire volt szembemenés minden korábbi valamit a művészet lerakott. Nekem nagyon jó élményem volt, Washingtonban voltam azt hiszem, hogy ez egy nemzeti múzeum, és annak volt egy kortárs szekciója, és amikor oda az ember belépett, akkor kapott a jegye mellé egy ilyen kis kihajtogatható brosúrát, amiben végigvették azokat a kérdéseket, amik felmerülhetnek a te fejedbe. És az egyik kérdés az pont ez volt, hogy mondjuk egy nyíróképnél, tudod, amin van egy holdnak tűnő valami, meg egy csillagnak tűnő valami, meg egy vonal, hogy arra nagyon sok felnőtt azt érzi, hogy ilyet rajzolt a kisgyereke, múlt héten hozta haza az obiból, és akkor tök barátságosan elmagyarázzák, hogy ezzel a felvetéssel első körben igazad van, második körben miért nincs igazad. Tehát szerintem az tök jó alap, hogyha az embernek kérdései vannak. Tök fel kell szabadítani az embereket szerintem a tekintetben, hogy ez egy oké dolog. Még klasszikus festészetnél is tudod, amit aztán meg 750-szer leigazolt már az idő. Még azelőtt is szabad szerintem úgy állni, hogy az ember nem érti, hogy na, figyú srácok, ez micsoda. Az a fontos, hogy a nyitottságoddal menjél benne tovább. Például olvasd el, hogy milyen infót adnak neked a kép mellett. Értsd meg, hogy mi az a teljesen bonyolult, sűrű sztori, aminek egy ilyen levonata az a mű, ami előtt éppen állsz. És azért jó ezeket a sztorikat mellé megérteni, mert azért az emberiség történetében nagyjából hasonló sztorikban vagyunk mindannyian. Hasonló dolgokon megyünk keresztül, és a művek nagy részénél végül úgy tudsz eljönni előlük, hogy azt érzed, hogy valami olyasmi dologról szólnak, amit te is tudsz az életedből, amin már te is átmentél, megtapasztaltad, gondolkoztál rajta, féltél tőle, örültél neki, röhögtél rajta. Az a legfontosabb, akarj egy-két információt beszívni magadba, és akkor egyébként megnyílnak ezek a műtárgyak neked is.
Ugye az előző héten volt a megnyitója Ludwig Múzeumban az Egyensúlyban című kiállításnak, és ahogy ott sétáltam, ott láttam egy ilyen fém lap, és először úgy tűnt, hogy mintha azt rálőttek volna egy lőgyakorlaton, és utána oda sétáltam a szövegezéshez, a kis segédlethez. Ez a Stiletto Tűsarok című műve, hogy ott tulajdonképpen a hölgyek táncoltak titokban, és ugye ezt reprodukálta később a művész.
Az a mű egyébként szerintem gyönyörű, és nagyon jó példája annak, hogy ez az egész, nem is tudom, a művekkel való találkozás, abba hogyan mászkálsz a nagyon bonyolult és a nagyon egyszerű között. Mert ha azt vesszük, tök egyszerű dolog, hogy látsz egy ilyen fém felületet, amin vannak ezek a pici sérülések. Ezt ránézel és érted, hogy ez micsoda, ez egy fém valami sérülések, azt még nem érted, hogy mi végre van ez itt. És akkor elolvasod a sztoriát, és rájössz arra, hogy ez egy protest tánc volt, ez nőknek egyfajta szabadságharca volt, egy elnyomóbb kultúrában, félig titokban, félig illegálisan megélése valaminek, ami a szabadság, akárha csak egy ilyen banális dolog, mint hogy táncolni lehet, és egy olyan szövegű, és egy olyan tartalmú zenére, amire ennél a műnél ezek a nők táncolhattak. Tehát egy kicsit annál az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint a bőrgyógyászat, hogy tulajdonképpen egy jó bőrgyógyász, az ránéz egy bőrfelületre, és abból kell tudjon extrapolálni, hogy mi történik annak az embernek a testében, vagy az idegrendszerében. Mert amit kap, azok csak külső nyomok, és onnan kell eljutni a valami több bonyolult sztoriig. Most, hogy ezt mondtam, eszembe is jutott, hogy kezdem, valamelyik amerikai egyetemen egy bőrgyógyász professzor rájött arra, hogy az egész bőrgyógyászatnak az a lényege, hogy nagyon pontosan és alaposan tudjon figyelni egy orvos. És kezdve azt találta ki, hogy a Városi Múzeummal szövetkezve indítottak egy ilyen programot, hogy el kellett menniük a medikusoknak leírásokat készíteni képekről, megnézni képeket, és utána közösen az órán visszaidézni, hogy mi mindent láttak. És a látványnak a finomítását pont művek nézésével érték el.
Ami nekem a másik olyan mű volt ott, tehát én végignéztem, és utána tudatosan elkezdtem nézegetni a feliratokat is mellette a szövegezést, tehát ez is adott valami pluszt.
Olyasmi plusz, mint amiben régen gyerekkorunkban híradót néztük, érted? Hogy te élsz valahol, te annak a keretrendszerét ismered, annak az ügyeit, ennek a problémáit, és akkor egy műtárgyon keresztül szuperül el tudsz repülni egy másik realitásba, egy másik kis univerzumba, megérteni, hogy ott mik az ügyek, ott mik a problémák. Nagyon sokat lehet utazni egy ilyen kiállításon, hogy ez egy regionális gyűjtemény, de még akkor is elképesztő távlatokat kapsz, hogy máshol mikben élnek emberek.
Igen, és ha már az utazást hoztad be, ezeknél a műtárgyaknál és alkotásoknál ugye az árak is egészen furán utaznak, hogy a piac beáraz őket. Így aukcióvezetőként, hogy mit tapasztaltál, vagy egy műértéke, hogy alakul a piacon, hogy mitől függ ez?
Abban, hogy egy kortárs művészt hogyan áraz be a piac, egy elég sok szereplős és tök bonyolult mechanizmus működik. Van egy művész, aki valamit csinál, van egy galériása, aki hisz benne, akinek megtetszik ez a művész, kiállításokat szervez neki, katalógus csinál az ügyfeleit, azokat a gyűjtőket, akik nála vásárolnak, tájékoztatja, hogy létezik ez a művész, dumál velük erről, összehoz találkozókat, építgeti annak a művésznek az elfogadottságát, a renoméját, viszi kiállításokra, külföldön is, hogyha tudja, ha nagyon-nagyon-nagyon ügyes, akkor be tudja juttatni, nem csak magyar, hanem nemzetközi gyűjteményekbe is. Ezzel párhuzamosan dolgozik azon, hogy nemzetközileg is elismert legyen, ami egy iszonyatosan kemény út. Egy árverés az ennek a folyamatnak viszonylag későbbi pillanatában van. Úgy is mondhatnám, hogy akkor érdemes. Nagyon sokan kerestek meg azzal, hogy szervezünk aukciót kortárs művészek munkáiból. Aki igazán fiatal, az azért nem érdemes még rögtön árverésre vinni, mert nincsen elég fogóckodó, kapaszkodó, amit a gyűjtőknek tudsz adni. Hogyha megnézi az ember egy aukciós katalógust, akkor minden műtárgyról elég sok információ van, és az egyik az az, ami annak a műtárgynak a múltja. Hol volt kiállítva, milyen gyűjteményekben szerepel. Te, aki gondolkozol, hogy az adott mennyiségű pénzedet melyik műtárgyra költsd el, akkor ezek alapján is dönteni fogsz, hogy eddig ez a műtárgy mit bizonyított, mit tudott, mit hoz, milyen előélete van. Egy egészen fiatal kortárs művésznél nem ezek lesznek a fogódzók, ott maximum azt tudod megtenni, hogy beleszeretsz valamibe, vagy hogy azonnal létrejön valami kapcsolódás, de azért a vásárlók nagy része szeret ilyenfajta biztonsági pontokat keresni egy műtárgy körül. És az, hogy például, ha most visszatérünk erre, nem gondolom, hogy a Telekom gyűjtemény az azért épülne, hogy ezt aztán piacra vigyék, de mondjuk, hogyha 50 év múlva azt fogja gondolni róla a fenntartója, hogy most kivinni aukcióra, akkor az egy tök fontos adat lesz, hogy a Ludwig Múzeumból ez ki volt állítva, mert a Ludwig Múzeum az egy olyan brand a művészeti piacon, ami validál. Ez egy nagyon, nagyon bonyolult és nagyon finom hangolt rendszer, amin végig kell menjen egy műtárgy, mire a piac őt felismeri, elismeri, és pénzt tud érte adni. Egy jó művész és egy jól menedzselő galériás együttműködésében fokozatosan nőnek az árak.
Mondtad a beleszeretést, meg azt, hogy megfog egy mű. Neked mi volt az olyan első, amikor egy kortárs mű úgymond megszólalt számodra?
Vajda Lajos képet láttam, aminek volt valami fura szomorúsága, pedig nem volt rajta sírónő, és nem volt rajta semmi, ami konkrétan valami szomorúságot, vagy veszteséget úgy direktbe kommunikálna, és akkor az úgy nagyon, nagyon meglepett, hogy ilyet ki lehet érezni egy műtárgyból, amiben csak ilyen bizonytalan formák vannak. Tehát, hogy ilyen érzelmeket lehet belerakni egy képbe, amit én a másik oldalon ki tudok belőle nyerni, arra egészen konkrétan emlékszem. És utána meg ez engem nagyon, nagyon beszippantott. Tehát az nagyon sokszor megütött, hogy micsoda komplexitást lehet kibontani látszólag egyszerű dolgokból. Annyira sok képet láttam, hogy nehezen tudnám megmondani, hogy mi volt az, ami kortársban az első ilyen volt. Inkább egy ilyen folyamatos tűzijátékként van meg bennem ez az egész, hogy ez ott van, tehát hogy ebből rengeteg, rengeteg jó dolgot lehet kiszedni.
A kortárs művészet nagy üzlet. A piaci szereplők az alkotók, a gyűjtők és a múzeumok. Az árak sok tényező mentén alakulnak, és mindenki próbálja megjósolni a trendeket.
A gyűjtő szeretné, hogyha a pénze biztonságban lenne a kortárs alkotásban, az alkotó szeretne megélni vagy jól élni a munkájából, a múzeum pedig időtálló, valódi értéket képviselő darabokat szeretne a gyűjteményében tudni.
Hogyan lehet tehát eldönteni, hogy mi az, ami érték, és az is marad akár 100 év múlva is? A stúdióban itt van velünk Kónya Béla, restaurátor, kurátor és múzeumi szakember.
És Pál Tamás, médiaművész. Mondhatja, hogy játékokat tervezel, de nem úgy, hogy a gamerek játszanak vele, hanem ez, ahogy megjelenik a performance-ba. Igazából hogyan használod, vagy hogyan használjátok a digitális technológiát, hogy a hallgatók is picit közelebb jöjjenek ehhez?
Hát annyiban játékok ezek a művek, amiket létrehozunk, hogy játékmotorokat használunk, például a Unity-t vagy az Unreal Engine-t, és leginkább azért érdekes ez a médium számomra, mert viszonylag egyszerűen lehet nem programozó háttérrel akár, vagy nem ilyen technikai háttérből jövve olyan komplex rendszereket, világokat építeni, amik dinamikusak, meg nagyon interaktívak.
Ugye a Trafóban volt egy munkátok, az az Osiris mítosz feldolgozása, ahol ugye az egyiptomi történet szerint, hogy Osiris holttestét feldarabolták, szétszórták az országban, majd ugye Ízis a felesége közreműködéssel újjáillesztették a testrészeket, hogy Osiris újra életre keljen és istenné váljon. Ezt ismerjük, vagy így hallottuk, de mégis ez, ha ismét azt mondom, hogy hallgató szinten megfoghatóan, hogy néz ez ki, tehát én belépek ebbe a térbe, ott van az alkodásotok, hogy mi történik ott velem.
Ezt a munkát amúgy úgy hívják, hogy romok. És ez alapvetően a Victoria and Albert Múzeumnak a digitális commissionja volt. Ez egy web alapú játék, tehát böngészőben lehet játszani, és az egész játék igazából arra épül, hogy van egy ilyen idegen táj, amiben el vannak szórva különböző ilyen checkpointok, és ahogy a játékos vagy a néző navigál végig ebben a térben, egyes területeken fel tud építeni ilyen képződményeket, építészeti maradványokat gyakorlatilag, tehát építészeti romokat. Mindeközben van egy mesterséges intelligencia alapú narráció, ami különböző internetes fórumokról, illetve ilyen kortárs elméletekből vett szövegeken alapulva narrálja végig ezt a játék folyamatot, miközben a játékos különböző módon tudja így labelezni, vagy tegelni a különböző városrészeket, és maga a táj, ami így felépül, egy ilyen nagyon decentralizált, ilyen szétesett táj, plusz a narratíva is pont emiatt, hogy egy mesterséges intelligencia generálja egyrészt, másrészt pedig maga a játék folyamat is nem lineáris időben folyik. Nyilván ezt úgy kell képzelni, hogy nem az van, hogy maga a játékos kerül ki egy ilyen kvantum időben, hanem
ilyen szerencse.
Van, tehát igazából nincs a játéknak egy kezdő és egy végpontja, hanem egy folyamatosan épülő valamiről van szó, ami egy párbeszéd a mesterséges intelligencia és a játékos között. És maga az Osiris mítosz, tehát ez az ilyen szétesettség és újra összerakódás pont ebből a rendszer szintű képződményből érezhető. Leginkább tehát ezt a mítoszt mi egy ilyen mechanikaként kezeltük, nem pedig egy tematikaként. Leginkább.
És azt hogyan kell elképzelni, hogy hogyan lesz a te művészetedből műtárgy? Béla, hogyan kerülnek be ezek egy múzeumba, és hogyan őrizhetők meg az utókornak?
Ez egy viszonylag mai és friss, és talán bonyolultnak is látszó folyamat, hogy hogyan kerülhet egy médiaművészeti műtárgy egy múzeumi gyűjteménybe, és hogy hogyan is lehet megőrizni ezeket a tárgyakat, hiszen gondoljunk csak arra, hogy egy számítógép az elmúlt 10, 20 vagy 30 évből teljesen átalakult. Például egy CD-ROM lejátszása egy laptopon ma már gyakorlatilag lehet. Feltetjük a kérdést, hogy mi van a mögötte lévő szoftverekkel, és mi történik akkor, hogyha ez akár egy múzeumi műtárgyként van jelen egy gyűjteményen belül. Ezeket a tárgyakat ezért folyamatosan adaptálni kell, folyamatosan át kell tenni újabb hordozókra. Ezek mind-mind már nem csak technológiai történeti problémákat vetnek föl, hanem azt is, hogy milyen eredeti tartalmat kell egyáltalán gyűjtenie egy múzeumnak. Érdemesen mondjuk egy tévékészüléket elhelyeznie, mert sok esetben nem maga a készülék az elsődleges műtárgyhordozó, hanem az az üzenet és az a tartalom, amit a művész szeretne átadni.
Tamás, volt egy önvezető autószimulációtok is, ami egy nagyon kézzelfogható, nagyon mai dolog. Szerinted ez reális, hogy én ezeket mondjuk hazavigyem a saját lakásomba? Lehet ezeket installálni bárhol, vagy már nem is szabad egyébként a művészetet innen nézni? Bocsánat. Már nem is a célotok esetleg ez, hogy ez is megváltozott a
művészetben. A célunk az leginkább az, hogy, tehát, hogy nem az, hogy egy létező térbe berendezzünk valamiket, hanem a kettő között létrejön valami olyan tér vagy élmény, amiben így közösen lehet együtt lenni a nézőkkel. Ezek az időpillanatok, amikor megvalósulnak ezek a performanszok, vagy akár egy élő adás, hogy akkor mindenki valamennyire szinkronban van, és ez szerintem egy ilyen tök fontos része mind a digitális, mind a sima művészetnek.
Egyébként van olyan, Béla, amit így el lehet vinni lakásokba?
Ennek jelenleg még kicsi a piaca, de egyre inkább afelé tendál a jövő műgyűjtése is, hogy digitális tartalmak is bekerüljenek magángyűjteményekben. Túlnyomó részt inkább arról van szó, és a Tamáshoz is itt csatlakoznék, hogy nem feltétlenül egy olyan jellegű tartalmat kell ilyenkor a nézőnek vizsgálnia, mint amikor egy reneszánsz festményt kezd el nézni a múzeumi látogató. Inkább el kell engedni azt a képet, hogy mit is szeretne valójában a befogadó itt tapasztalni, mert ez leginkább arról szól, hogy milyen élményt nyújt.
Beszéltünk a művekről, de a művészekről is beszélünk egy kicsit, hogy mennyire kell jó marketingesnek lennie mondjuk egy művésznek. Tehát most mondjatok titkot, mitől lesz valami, ami első körben én bemegyek és itt nézek, hogy ez mi a túró, aztán olvasom a szöveget, és ha az jól megvan írva, az már közelebb hoz, aztán beleúszok a térbe, magamévá teszem, és ott valami hatás ér, és hogy mégis valaki elírja ezt a hatást, valaki sok embernél érje ezt a hatást, vagy kevésnél, és mégis hirtelen egyszer csak megjelennek a populárisabb alkotók és a kevésbé azok. Miben rejlik ez?
Hát ugye vannak platformok, amik pont erre vannak, hogy művészek vagy nem művészek, vagy bárki önmagát promózza, és próbálja meg ebből megélni, akár influencerként, akár pedig pont ezzel a hírnévvel, amit lehet szerezni egy-egy ilyen platformon. És ebben én például borzalmas vagyok az önmarketing vagy promózásban, de amúgy szerintem ez igazából kicsit para is, hogy egy full-time melót kell csinálnod azért, hogy fennmaradj így a víz tetején, mert különben, hogyha nem ezt csinálod, akkor vagy lecsúszol azokra a dolgokra, amik csak social médián vannak akár hirdetve, vagy pedig, hogyha nem is csúszol le, akkor is tök nagy geppel indulsz azokkal szemben, akik híresebbek. Meg egyébként szerintem ebben a galériák, meg az ilyen kurált platformok is valamennyire részt vesznek, amiben tök nehéz bekerülni, így olyan művészettel, ami nem feltétlen egy eladható művészet, vagy nem feltétlen egy normatív művészet. És szerintem én leginkább ezt gondolom erről az egész marketing, meg önbrendelésre, hogy ez eléggé egészségtelen dolog, nem ilyen ítélkezés szinten, hanem pont azért, mert ez generálja azt az egész hullámot, ami így el is tudja mosni pont azokat, akik nem tudnak ezzel lépést tartani, vagy nem akarnak lépést tartani. Ennél van talán egy jobb módja annak, hogy hogyan lehet nyilvánosságra hozni a művészetedet, az pedig egy ilyen, inkább ilyen szakszervezeti vonal, de az meg nyilván nem egy működőképes dolog most, ezért érdemes olyan platformokat találni, vagy kitalálni, vagy együtt gondolkozni rajta, amik nem ezeken az alapokon nyugszanak, amiken a gazdasági rendszerünk is nyugszik, szerintem.
De ezek a művészek, illetve akiket mondjuk akár meg is nevesíthetünk, az egyik például Olafur Eliasson, vagy akár a Damien Hirst is, ők már egy intézményként vannak jelen, tehát ők nem önmaguktól hozzák létre ezeket a munkákat, hanem egy óriási apparátus van mögöttük. Szinte egy önálló brandként vannak, ők már nem is műtárgy a létrehozó alkotó művészek, hanem egy brand, aki egy hatalmas popstar színvonalán működik és jelenti be és kommunikálja a művészetét, de ez jellemző akár a Gerhard Richterre is, hagyományos értelemben vett festőművészként, hogy akkora időbeosztása és naptárbejegyzései vannak, mint Björknek, vagy olyan zenei nagyságoknak, akiket ma csak óriási koncerttermekben hatalmas pénzekért lehet megnézni, és szintén ezek a művészek már olyan brandet és olyan nagyságot építettek ki, hogy kígyózó sorok állnak ahhoz, hogy meg lehessen őket tekinteni. Hétköznapinak számít Marina Abramovics nevét is megemlíteni, hogy mekkora tömegeket vonz be. Bejöhet ebbe a képbe Tilda Swinton is, aki műtárgyként is jelen van egy-egy kiállításon belül. Itt már elmosódik a határ, hogy mi számít igazából műalkotásnak, művészetnek, performance-nak. Sokkal inkább a befogadó élményről van szó, hogy a látogató és a néző számára milyen élményt tud ez generálni, mert a legtöbb esetben akár aktuál politikai kérdésekre, társadalmi kérdésekre kérdeznek rá a művészek, és beemelik tényleg ezt a környezettudatos gondolkodást, vagy akár a mindennapjainkat áthálózó mostani pandémiás helyzetet is.
De nem nehéz pont ez, amit a Tamás is mondott, hogy van, aki mondjuk szorgalmas és jó műveket csinál, de lehet, hogy az önmarketingje nem annyira erős, és azt lesöprik mondjuk azok, aki mondjuk a full-time-ban nem a művészetét gyakorolja, hanem az önpromóját. Hogy a közönség, pláne hogy azt gondolom, most én saját magamból indulok ki, hogy nem egy könnyen emészhető műfajról beszélünk, hogy a közönség az valahogy így kidobja magából azokat, és egy idő után gyanús lesz, hogy nagyon jó az önpromó, elmentem megnézni, nem adott annyit, vagy ez egy ilyen öngerjesztő folyamat, hogy egyre többen nézik, és már ciki azt mondani, hogy a gyerekek, ez nem volt annyira jó, vagy egy kicsit szar volt, és ezért inkább azt mondja, hogy tökre tetszett, és aztán úgy hirtelen egyre többen vannak, hogy mit láttok?
Szerintem nincs hatással erre így az emberiség, mivel hogy nem az a cél, hogy új dolgok kerüljenek be a kultúrában, hanem az a cél, hogy minél egyszerűbben újra hasznosítsuk az akár egy, vagy öt, vagy tíz évvel az alatti kultúrát, ami szerintem amúgy szintén egy elég para helyzet, amiben vagyunk már a rendszerváltás óta, hogy a kultúrában gyakorlatilag nem kerül be új input, vagy nincsen hangja, mondjuk 2020-nak akár, vagy akár melyik évnek az elmúlt 30 évben. A 90-es évektől ugye az volt, hogy mondjuk így a 60-as években nyúltak vissza akár a zenészek, akár a képzőművészek, de ahogy haladunk így a jövő fele, úgy egyre kisebb ez a gap, az, hogy mi fele nyúlunk vissza, és ezért látjuk azt, hogy így az ilyen 1-2-3 évvel az előtti trendek, azok már ilyen nosztalgikussá válnak ma, mint például a Mohad Dalma nevű orosz, ilyen óriási sztár. Például ő Oroszországban, meg amúgy, most már Nyugat-Európában is egy ilyen sztár zenekar lett, pedig önmagát újra emészti. Kicsit olyan, mint egy ilyen sejemhernyó, aki csak hát nem sejmet tal ki magából feltétlen.
2020-ban is, de az elmúlt 30-40 évben is már az volt a leginkább trend, hogy egy művészeti produktum az már pénzügyi, ilyen transfer formájában működik, tehát óriási pénzek mozognak a kultúra és a képzőművészeti alkotások vásárlása során. Tehát talán ez az egyik legstabilabb forma, egy gazdasági válság sem ingatja meg annyira a kulturális szektort, mint bármilyen más pénzügyi tranzakciót.
Hogyan lehet egyébként az értéküket megadni ezeknek a művészeti alkotásoknak? Hogyan lehet árat tenni mellé?
A legtöbb esetben azért szintén ezeket különböző aukciós házak határozzák meg, hogyha egy múzeumi műtárgy kölcsönzésére kerül sor egy nemzetközi kiállítás során, akkor a biztosítási értéket általában mindig meg kell adni. Ez azért fontos, mert egy műtárgy leginkább akkor sérülhet, amikor úton van és mozog egyik intézményből a másikba, és rendszerint ezt a biztosítási értéket az aktuális értéke alapján, az aukciókon történő eladási érték alapján határozzák meg, és kicsit ahhoz hasonlít ez, mint a tőzsde mozgása, hogy folyamatosan nő és változik az értéke, de inkább nő a műtárgyak értéke, és a legnagyobb befektetés azért egy kortárs művész munkájának a vásárlása, hiszen még azért valamivel kedvezőbben juthat hozzá a műgyűjtő, és fokozatosan növekedni fog az értéke, hogyha jó érzékkel nyúl bele. Ez egy tudatos döntés és egy racionális befektetés is.
Az az érdekes, hogy kettő dolog jutott eszembe, az egyik ez, hogy amikor valaki már olyan szintű sztár, vagy mint egy szupersztár, és úgy működik, és már komplett csapata van, aki dolgozik, hogy meddig tud kreatív lenni egy elme, egy alkotó, ami azt mondjuk, hogy a művészethez működik, a múzsa is megcsókol, és akkor hirtelen előáll valami, vagy ez a presszió, ez rányomja a bélyegét arra, hogy nekem valamit alkotom kell, mert nagyon viszik, gyorsan kell produkálnom, illetve a másik, és azt meg pont, amit te mondtál, Béla, hogy a kortárs, a legtöbb érték akkor, amikor a kortárs szegény művész már nem él, ugye, mert akkor nem tudja már ezeket kitermelni, akár az ilyen anyagi nyomás miatti olyanokat, hogy csak azért úgy is megveszik, mert az én nevem. Ennek a kettőnek az ilyen fura viszonyáról, ha picit elmélkednétek, és Tamás, természetesen örülünk, hogy itt vagy, hogy így kortársként még nem ez veszélyeztet.
Hát ez nem, de a pénzkeresés sem. Ami szerintem érdekes, az pont az ilyen performatívabb kortárs művészetnél. Nagyon sokszor van az felek, hogyha nem egy befutott művészről beszélünk, mint például róla, majd, hogy mint például én, és akikkel dolgozom, nem befutott művészek, ugye, vagy hát nem igazán mondaná ezt szerintem senki. Pont ezért nagyon kihasználható is ez a helyzet megrendelői szempontból, vagy akár állami, céges, bármilyen pénzadó szempontból. Pont ezért, mert az ilyen művekben nagyon sok része a munkának az egy ilyen nem látható munka, tehát olyan munka, amit igazából nem látsz tárgyiasulni sehol, és pont ezért észre se veszed azt, hogy valami akár egy évig készült, mert hogy csak egy órás buli, mondjuk. És ilyenkor van az, hogy általában, amikor itt fizetést adnak, vagy honort, vagy anyagköltséget, akkor nagyon sokszor az van, hogy a honor az ilyen minimális, és akkor fizetjük az egyéb költséget, mert hogy az tárgyiasítható, tehát tudsz adni számlát róla. Nyilván arra is tudsz adni számlát, hogy én most művészetet csinálok, de az nyilván az egy számla csak, hogyha meg mondjuk utazol valahova, annak van egy ilyen kifejezhető értéke. És ilyen szempontból szerintem maga az ilyen kortárs művészet finanszírozás az azért is van ilyen para helyzetben, főleg az ilyen alternatívabb művészet csinálók számára, mert az egész arra épült, hogy ugye tárgyak vannak, tárgyakkal lehet kereskedni, és ez a 70-es évek óta kb. Szerintem semmit nem változott. Kivéve, hogyha arról van szó, hogy egy ilyen reklámtérre jól használható médiumot használnak az emberek, arra egy kicsit több kereslet van, az ilyen fizikaibb művészetre, ami performatív is, arra szerintem az ilyen finanszírozás sima modelleket, azt valószínűleg újra kéne gondolni.
De visszatérve az előző kérdésedre, hogy itt számos esetben azért a művészeknek is úgy kell használni a médiát, a közösségi médiát is, mint a napjaink influencereinek, tehát itt óriási közösségi média tartalom és felhajtás is van a háttérben, és napjainkban folyamatosan zajlik a múzeumoknak és a közgyűjteményeknek is az átalakulása a médiatartalmak felhasználása mentén. Egyre több olyan média eszközt, hashtaget, videókat, játékokat, és az Instagramon is, a Facebookon is megjelenítési formákat használnak a múzeumok, amik fő célja az, hogy hozzáférhetővé váljon mindenki számára, fizikai tértől függetlenül, és különösen fontos ez a napjainkban, így a jelenlegi pandémia helyzetben, ahol zárva vannak jelenleg a múzeumok, többsége a világban, viszont interneten keresztül, online platformokon meg tud jelenni a múzeum is, és online is böngészhető egy-egy gyűjtemény, és ez már tovább mutat arra, hogy nem csak médiaművészeti munkákat lehet böngészni, hanem digitalizálva a klasszikus értelemben vett festmények és a szobrok is megjelenhetnek otthon egy képernyőn, vagy a mobiltelefonunkon.
Készen nagyon fontos, amit mondtál, hogy egyre hozzáférhetőbbé, meg egyre inkább az életünk és a mindennapraink részévé válik a művészet és a kortárs művészet, meg hát a kortárs művészek is, most, hogy itt a Tamás is itt ő velünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok. Szerintem szuper érdekes dolgokra érintettünk, olyan új dimenziót adtatok hozzá ehhez, amit szerintem még nem sokan ismernek. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok.
Köszi.
Ciao.
Egyensúlyban, vagyis Keeping the Balance. A Ludwig Múzeumban november 22-ig nézhetitek meg a Deutsche Telekom gyűjteményéből nyílt kortárs kiállítást. Rengeteg érdekes darab van a kiállító térben. Több mint 60 művész és művészcsoport munkái a közép-kelet-európai régióból.
A kiállításról a Pont Most blogon is találhattok érdekes tartalmakat, forgattunk a megnyitón és a kiállító térben is. Kedvcsinálónak nézzétek meg ezeket. Vagy töltsétek le az Art Collection Telekom appot, és böngészhetek kedvetekre a kortárs gyűjteményben.
A kortárs művészet legfrissebb híreit megtaláljátok az artportál.hu-n is.
Budapest bővelkedik a kortársban elős magángalériákban, amelyek látogatása ingyenes. A teljesség igénye nélkül a Kieselbach, Virág Judit Galéria vagy az ACB a honlapon szereplő időkben várja a látogatókat.
És ne maradjatok le a Derkóról sem. Minden évben a Derkovics ösztöndíjasok tárlatán tájékozódhattok a legfiatalabb művészgeneráció legjobbjairól. Ezek a műcsarnokban vannak, és februártól nyár elejéig lehet őket látni.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok, hamarosan újabb Magenta Podcast epizóddal jövünk majd. Akkor arról beszélgetünk, hogy hogyan használják a netet a legfiatalabbak, és mennyire vannak tisztában azzal, hogy milyen veszélyek leselkednek rájuk a neten.
Addig is kövessétek a Magenta Podcast csatornáját, és mindenképpen iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a legfrissebb tartalmakról, sőt, értékelhettek is minket. Illetve olvassátok a Pont Most blogot is. Várunk benneteket legközelebb is a Magenta Podcast epizódjaival. Tartsatok velünk akkor is!
Sziasztok!